Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Parlament megszavazta az új Európai Bizottságot. A következő testület így a tervek szerint vasárnap hivatalba léphet, miután formálisan a tagállamok is jóváhagyják a döntést. Az uniós kvázi kormányban minden tagállam egy-egy tagot küldhet. Magyarországot Várhelyi Olivér képviseli, az eddigi bővítés politikai és szomszédságpolitikai biztos, az egészségügyért és állatjólétért felel majd, bár az eredetileg javasolt jogkörein faragtak. A Fidesz nem szavazta meg az új Európai Bizottságot, mert szerintük nem garantálta megfelelő változás, a DK pedig azért voksolt nemmel, mert a testület tagja a fideszes Várhelyi Olivér. Ursula von der Leyen eddigi bizottsági elnököt még júniusban jelölték újra az állam és kormányfők, Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyedüliként nemmel szavazott. A tagországok Európai Unió mellé rendelt nagyköveteiből álló állandó képviselők bizottsága előkészítette a Bulgáriával és Romániával közös szárazföldi belső határain folytatott ellenőrzések január 1-től kezdődő megszüntetéséről szóló tanácsi határozatot. Hódor Bálint, a magyar képviseletvezetője azt mondta, a schengeni döntés mérföldkő, amely különleges jelentőséggel bír Magyarország számára. Már több mint 100 000 írták alá a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére létrejött agrárpetíciót. A Megvédjük a magyar gazdákat és el a kezekkel az agrártámogatásoktól címmel meghirdetett gyűjtést a kormány is támogatja, emlékeztettek. A kezdeményezést azzal indokolták, hogy az Európai Bizottság elvenné a területalapú támogatásokat a gazdáktól és kétes import élelmiszerekkel árasztaná el az unió piacát. Klaus Johannis román államfő összehívta a legfelsőbb védelmi tanácsot a választásokba való beavatkozás gyanúja miatt. Az alkotmánybíróság pedig bejelentette, hogy két államfő jelölt a választás múlt hétvégi első fordulójában született eredmények semmissé nyilvánítását és a voksolás megismétlését kezdeményezte. Minden a magyarság megmaradása érdekében tett erőfeszítés végső soron azért van, hogy meg tudjuk őrizni kultúránkat, és erre a nehézségek közepette is pénzt kell fordítani, mondta Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes Kolozsváron. A KDNP politikusa a Kriza János Néprajzi Társaság kibővített és felújított belvárosi székházának avat ünnepségén vett részt, a magyar kormány 750 millió forinttal támogatta a beruházást. A 2025-ös büdzsé egy új gazdaságpolitika költségvetése, amely a tartós konjunktúra alapjainak lefektetéséről szól. Ezt mondta Varga Mihály pénzügyminiszter expozéjában az országgyűlésben. A kormány 3,4%-os GDP bővüléssel és 3,2%-os inflációval számol. A törvényjavaslat megfelel az alaptörvényben előírt államadóság szabálynak és a stabilitási törvény rendelkezésének, bár vannak kockázatok, közölte Horváth Gábor, a költségvetési tanácselnöke. Országosan mintegy 200 milliárd forint áll rendelkezésre az ifjúsági garancia programban 2027-ig, jelentette be a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Szomba Sándor elmondta, a projekt korábban indult, első részének köszönhetően több mint 10 000 30 év alatti fiatalt sikerült munkába állítani, a program másik, a 30 év felettieket érintő részében pedig 11 000-et. Mindkét programban a résztvevők több mint 90%-át a mikro- és kisvállalkozásoknál foglalkoztatják. Az MVM Next energiakereskedelmi ZRT november 29-e és január 5-e között több mint 5 hetes önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdetett a szokásosnak megfelelően. Az elmúlt évek gyakorlata is ez, az MVM egyetlen lakossági ügyfelénél sem kapcsolja ki az áramot és a földgázt az ünnepi időszakban. Januártól Budapesten belül ingyenessé válik a kerékpár és kutyaszállítás a MÁV csoport minden olyan járatán, ahol az korábban csak külön díjfizetés ellenében volt lehetséges. A közlés szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium kérésére, valamint utasaik visszajelzései és igényei alapján hozták meg az intézkedést. Az amerikai elnökválasztáson győztes Donald Trump-pal beszélt telefonon Robert Fico szlovák miniszterelnök, kiemelt téma volt az ukrajnai helyzet, számolt be a pozsonyi kormányhivatal. Fico egy a közösségi médiában közzétett videófelvételen a múlt héten kijelentette, Joe Biden regnáló amerikai elnök keresztül húzhatta a béketárgyalásokat. A szlovák kormányfő hamarosan Vladimir Putyin orosz elnökkel is tárgyal. Életbe lépett a tűzszünet Izrael és a Hezbollah libanoni síta fegyveres szervezet között, közel 14 hónapos hadviselés után a megállapodás a következő 60 napra érvényes. Az izraeli hadsereg közlése szerint azonban Libanonban már 5 alkalommal meg is sértették a tűzszünet követelményeit. Szijjártó Péter üdvözölte a fegyvernyugvás tényét, a külgazdasági és külügyminiszter Marokkóba utazott, amely ország elmondása szerint sokat tett a közel-keleti béke ügyért az Ábrahám megállapodásokhoz való korábbi csatlakozásával. Végül az időjárásról, nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég, főként a nap második felében majd többfelé várható eső, zápor, megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és 0, napközben aztán plusz 4-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az evangélium örömhírt jelent, osszuk meg örömmel másokkal. Ferenc pápa. Imádkozzunk Ukrajnáért és a Szentföldért. Lefordítják kínaira a katekéziseket. A pápa az olasz motorkerékpárosok szövetségéhez, az oktatás nagy befektetés az élet javára. Ferenc pápa. A párbeszéd megakadályozta a háborút Chile és Argentína között, 40 évvel ezelőtt.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Az evangélium jó hírt jelent, osszuk meg örömmel másokkal. A Szentlélekről szóló katekézis sorozatának 15. részében a pápa a lélek gyümölcseiről szólt, azon belül is kiemelten az örömről. Az Istenben való öröm nem múlik el, hanem kitart egész életünkön át. Legyünk olyanok, mint Néri Szent Fülöp, aki jókedvel, örömmel evangelizált, azt kérve az árva gyerekektől, hogy legyenek vidámak.
Dopo aver parlato della grazia santificanti e poi dei carismi, vorrei soffermarmi oggi su una terza realtà. La prima grazia santificante, secondo i carismi, e qual è la terza? Una realtà legata all'azione dello Spirito Santo. I frutti dello Spirito.
A Szentlélek megszentelő kegyelme és a karizmák után most egy harmadik szempontra világított rá Ferenc pápa a szerdai audiencián, a lélek gyümölcseire. Melyek ezek? Szent Pál a Galatákhoz írt levelében sorolja föl őket. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Mi különbözteti meg a lélek gyümölcseit a karizmáktól? A karizmákat a lélek adja annak, akinek akarja, és akkor, amikor akarja, az egyház javára. A lélek gyümölcsei pedig a kegyelem és a mi szabadságunk együttműködésének eredményeként születnek. Mindig kifejezik a személy kreativitását, amelyben a szeretet által munkálkodó hit olykor meglepő és örömteli módon jelenik meg. Az egyházban nem lehet mindenki apostol vagy próféta, nem lehet mindenki evangélista, de egyformán lehet és kell is, hogy mindenki szeretetteljes, türelmes, alázatos, béketeremtő legyen. Ferenc pápa a Pál apostol által felsorolt gyümölcsök közül kiemelt egyet, amelyhez kapcsolódnak Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításának első szavai is. Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és az elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig megszületik, és újjászületik az öröm. Lesznek az életben szomorú pillanatok, de mindig ott lesz a béke, mert Jézussal megkapjuk az örömöt és a békét, fűzte hozzá a Szent Atya.
La gioia frutto dello Spirito Santo ha in comune con ogni altra gioia umana un certo sentimento di pienezza e di appagamento che fa desiderare che duri per sempre.
Az öröm, a lélek gyümölcse abban egyezik minden más emberi örömmel, hogy teljességérzést és megelégedettséget ad, ami szeretnénk, hogy örökké tartson. Tapasztalatból tudjuk azonban, hogy ez nem következik be, mert idelent minden hamar elmúlik. Gondoljuk csak végig együtt. Gyorsan elmúlik a fiatalság, az egészség, az erő, a jólét, a barátságok, a szerelmek. 100 évig tartanak, de aztán tovább nem. Amúgy pedig, ha nem is múlnának el gyorsan, egy idő után már nem elégítene ki minket, vagy egyenesen rájuk unnánk, ahogy Szent Ágoston mondta Istennek. Magadnak teremtettél minket, s nyugtalan a szívünk, míg csak el nem pihen benned. Megvan bennünk a szív nyugtalansága, mely szépséget keres, békére, szeretetre, örömre vágyik. Az evangélium öröme pedig minden más örömtől különbözik abban, hogy minden nap megújul, és ragályossá válhat. A pápa újra idézett apostoli buzdításából. Csakis az Isten szeretetével való boldog barátságba átalakuló találkozásnak, vagy újra találkozásnak köszönhetően szabadulunk meg, lelkiismeretünk elszigeteltségétől és az önmagunkra irányulástól. Ebben rejlik az evangelizáció forrása. Mert ha valaki befogadta azt a szeretetet, amely újra megajándékozta az élet értelmével, hogyan zárhatná magába a vágyat, hogy ezt másokkal is közölje? Ez a kettősség jellemzi a lélek adta öröm gyümölcsét. Nem csak, hogy nem fog rajta az idő vasfoga, de meg is sokszorozódik azáltal, hogy megosztjuk másokkal. A valódi örömöt megosztjuk másokkal, és ragadós is. Ferenc pápa ezután így folytatta katekézisét. 5 évszázaddal ezelőtt élt Rómában egy szent, akit Néri Fülöpnek hívtak. Úgy vonult be a történelembe, mint az öröm szentje. A szegény és elhagyatott gyerekeknek azt mondogatta az oratóriumban. Gyermekeim, legyetek vidámak! Nem akarok aggályoskodást és mélabút, nekem elég, ha nem isztok. Vagy legyetek jók, ha tudtok. Kevésbé tudják azonban, honnan forrásozott az ő öröme. Néri Szent Fülöp olyan szeretetet táplált Isten iránt, hogy olykor úgy érezte, felrobban a szíve a mellkasában. Öröme a legteljesebb értelemben véve a lélek gyümölcse volt, állapította meg a pápa. Néri Fülöp részt vett az 1575-ös szentéven, amit a 7 templom zarándoklattal egészített ki. Ő abban az időben valójában az örömön keresztül evangelizált. A másik fontos dolog vele kapcsolatban a megbocsátás. Ezt is tanuljuk meg tőle, az örömöt, amit az ad, hogy Isten megbocsát nekünk.
I preti, i confessori sempre dico io. Perdonate tutto, non domandate troppo, ma perdonare tutto, tutto e sempre.
Ezért mondja Ferenc pápa mindig a papoknak, gyóntatóknak, hogy bocsássanak meg, ne kérdezősködjenek sokat, mert Isten mindent megbocsát. Az evangélium szó örömhírt jelent. Ezért nem lehet lógó orral és sötét arccal hirdetni, hanem csak annak az embernek az örömével, aki titkos kincsre és értékes gyöngyszemre lelt. Gondoljunk Szent Pál buzdítására, amellyel a filippi hívőkhöz fordult, és amit most nekünk is üzen. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Kedves testvérek, örvendezzetek Jézus örömével a szívetekben, zárta katekézisét a pápa.
Benedica vos, omnipotenteus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa, imádkozzunk Ukrajnáért és a Szentföldért. Lefordítják kínai nyelvre is a katekéziseket. A szerdai audiencia végén a Szentatya megemlékezett a meggyötört ukrán lakosságról, melyre nehéz hónapok várnak az orosz rakétatámadások következtében kimaradó áramellátás miatt. A fiatalokat, köztük a mellette ülő, bérmálásra készülő párizsi diákokat arra szólította, hogy imádkozzanak társaikért. A békéért fohászkodott a Közel-Kelet számára is, ahol az emberek sokat szenvednek. Bejelentette továbbá, hogy a szerdai katekéziseket ezentúl kínai nyelvre is lefordítják. Az audiencia végén a Szentatya üdvözölte a Szentpéter téren jelenlévő híveket, fiatalokat, apácákat, papokat, házaspárokat, zarándokcsoportokat. Mosolygó arca elkomorult, amikor a záróáldás előtt Ukrajnára gondolt, ahol kemény télnek néznek elébe az orosz rakétatámadások miatt megbénult elektromos hálózat miatt. Ezrek maradtak világítás és fűtés nélkül, miközben már lehullott az első hó Kijevben, és más városokban is rossz idő van. Ne feledjük el a meggyötört ukrán népet, nagyon szenved, kérte a Szentatya. Ekkor a mellette ülő fiatalokhoz fordult, akik Párizsból érkeztek és a bérmálásra készülnek. Tőlük is imákat kért az ukrán gyerekek számára.
Preghiamo anche per la pace in terra santa.
Ferenc pápa ugyanezzel az aggodalommal és figyelemmel kért imákat a Szentföld békéért is, ahonnan a remény jelei érkeznek, miután Izrael bejelentette a tűzszünetet a libanoni Hezbollahhal, bár sokak szemében ez nem tűnik a békéhez vezető lépésnek, sem a gázai tűzszünet előszobájának. Ezért a pápa továbbra is arra kér mindenkit, hogy imádkozzon, térjen vissza a béke Jézus földjére. Imádkozzunk a békért a Szentföldön, Názáretben, Palesztinában, Izraelben, hogy béke, béke legyen. Az emberek sokat szenvednek, imádkozzunk együtt mindannyian a békéért.
E la prossima settimana con l'avvento incomincerà anche la traduzione in cinese qui in audienza.
Ferenc pápa látható örömmel jelentette be az újságot, hogy jövő héttől, vagyis advent első hetétől kezdve az általános pápai audiencián most először kínai nyelvre is lefordítják a katekézist. Ezáltal eljuttatják Róma püspökének szavát a kínai hívekhez, akik ennek a nemes országnak a lakói, ahogy a pápa fogalmazott.
Ferenc pápa az olasz motorkerékpárosok szövetségéhez. Az oktatás nagy befektetés az élet javára. A Szentatya hétfőn délelőtt fogadta az olasz motorosok szövetségének küldöttségét. Olaszországban a lakosság 26%-a motorozik, és ezzel első helyen áll Európában. Ugyanakkor nagyon sok a közúti motoros baleset, ezért a Szentatya az oktatás fontosságát és a felelős, körültekintő vezetést ajánlotta figyelmükbe. Ferenc pápa szerint a sportszövetség feladata a motorkerékpározás irányítása és szabályozása az ország területén, valamint annak nemzetközi szintű képviselete.
Vuole tutelare queste attività? Vi incoraggio a impegnarvi nella sensibilizzazione al rispetto delle regole del codice di sicurezza stradale.
A motorkerékpározás védelme érdekében a pápa arra buzdította a motorosokat, hogy kötelezzék el magukat tudatosan és felelősen a közúti küldetés biztonsági szabályok betartása mellett. A szövetség érdeme, hogy hozzájárul a közúti közlekedés biztonsági oktatás elterjedéséhez, amelyet szabályzatok értelmében az iskolákban tartott tanfolyamok szervezése révén is segítenek. A szövetség segíti a gyerekeket, hogy a motorosokban ne csak a világbajnok hősöket lássák, hanem legyenek tudatában a motorozás veszélyeinek is. sajnos sok áldozata van a közúti baleseteknek, köztük számos fiatal balesetével és halálával. A biztonsági előírások hiányos ismerete, vagy éppen be nem tartása sokszor nem csak a motoros, hanem mások biztonságát is veszélyezteti. Éppen ezért a motorozás kultúrája terén végzett oktatói tevékenység valójában egy komoly befektetés az emberi élet javára. Ferenc pápa megköszönte a szövetség támogatói és oktatói elkötelezettségét, majd motoros nyelven vett búcsút tőlük. Kérem, imádkozzatok értem, mert a munkám nagyon pörgős, a motorom pedig régi és már nem működik jól. Köszönöm.
Ferenc pápa. A Párbeszéd megakadályozta a háborút Chile és Argentína között 40 évvel ezelőtt. 1984. november 29-én Chile és Argentína mérföldkőnek számító béke- és barátságszerződést írt alá, amely véget vetett a Beagle csatorna kapcsán régóta húzódó határvitának, amely 1978-ban a fegyveres konfliktus szélére sodródott. A dél-amerikai szubkontinensen a kapcsolatok stabilizálását elősegítő szerződés megkötését a Szentszék segítette elő a konfliktusban lévő felek közötti közvetítésben. Szent II. János Pál pápának döntő szerepe volt. A történelmi megállapodás aláírásáról emlékeztek meg november 25-én hétfőn a Vatikánban a Chile és Argentína Szentszéki Nagykövetsége által szervezett ünnepségen, amelyen részt vett Ferenc pápa, illetve bíborosok és a diplomáciai testület tagjai.
Tanto para recordar dicho aniversario, como para lanzar al mundo en este momento un llamamiento renovado a la paz y al diálogo.
A pápa megragadta az alkalmat, hogy megújítsa erőteljes felhívását a világhoz a béke és a párbeszéd érdekében. Az ünnepségen mondott beszédében megjegyezte, hogy a két ország kitartó elkötelezettsége a hosszú és nehéz tárgyalások során, valamint a béke és a barátság gyümölcsei követésre méltó mintaként szolgálhatnak a világ számára ebben a különösen nehéz helyzetben. Ferenc pápa emlékeztetett arra a döntő szerepre, amelyet Szent II. János Pál, valamint az argentin és chilei nép által támogatott mindkét nemzet püspökei játszottak abban, hogy békés és tartós megoldást találjanak, amely az igazságszolgáltatásban, a nemzetközi jogban és a haderőbevetés kizárásában gyökerezik. Ma megtapasztaljuk, hogy milyen szomorú, amikor az erőszakhoz folyamodnak, állapította meg Ferenc pápa.
El título del tratado entre Argentina y Chile lo define con dos palabras, paz y amistad.
A pápa a szerződés két kulcsszaváról, a békéről és a barátságról elmélkedve hangsúlyozta, hogy a vita teljes, végleges és békés rendezésének ez a modellje megérdemli, hogy újra felkínálják a jelenlegi világhelyzetben, amelyben oly sok konfliktus van jelen és súlyosbodik anélkül, hogy hatékony akarat lenne megoldásukra, az erőszak igénybevételének vagy az azzal való fenyegetésnek a teljes kizárásával. A pápa ezután rámutatott azokra az igazságtalanságokra, erőszakra és egyenlőtlenségekre, amelyek a súlyos éghajlati válsággal és a példátlan antropológiai változással együtt napjainkban továbbra is konfliktusokat szítanak. Hangsúlyozta, ezeket a kudarcokat úgy kell ellensúlyozni, hogy megnyitjuk szívünket az Istennel való találkozás előtt, és hogy tudatosabbá válunk önmagunkat, fele barátainkat és a körülöttünk lévő valóságot illetően. A kapcsolatokat helyezve előtérbe az anyagi haszonszerzéssel vagy a versenysikerekkel szemben. Ez az Istennel való barátság, amely aztán minden más emberi kapcsolatban tükröződik. Ez az alapja az örömnek, amely soha nem fog kudarcot vallani, nyomatékosította a pápa.
Hago mío el sentir de los obispos chilenos y argentinos, agradeciendo a Dios por habernos protegido y salvado de la guerra.
Az argentin és chilei püspökök közelmúltbeli közös nyilatkozatára utalva, Ferenc pápa háláját fejezte ki Istennek, amiért megmentette a két nemzetet a háborútól. Reményét fejezte ki, hogy a békét kereső nemzetek találkozásának és egyetértésének szelleme Latin-Amerikában és szerte a világon előnyben részesítheti az összehangolt kezdeményezések és politikák megsokszorozását, amelyek célja a számos társadalmi és környezeti válság megoldása, amelyek minden kontinensen érintik a lakosságot, és amelyek leginkább a szegényekre károsak. A pápa továbbá hangsúlyozta, hogy az 1984-es szerződés időtlen példaként szolgál arra, hogy a türelmes tárgyalások és kompromisszumok hogyan vezethetnek békés megoldásokhoz. Reményét fejezte ki, hogy a béke és a barátság lelkülete befolyásolja a jelenlegi konfliktusok megoldására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket. Ugyanakkor nehezményezte több ország képmutatását, amelyek békéről beszélnek, miközben fegyverekbe fektetnek. Ez a képmutatás mindig kudarchoz vezet bennünket, a testvériség és a béke kudarcához. A nemzetközi közösség érvényesítse a törvény erejét a párbeszéden keresztül, mert a párbeszédnek kell lennie a nemzetközi közösség lelkének. Ferenc pápa azzal zárta beszédét, hogy Isten áldását kérte Argentínára, Chilére és minden békére törekvő nemzetre Mária, a béke királynője közbenjárásával. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium diákjaival az isteni erényekről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én Kassa Boglárka vagyok, az Erdély Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára, és szeretettel mutatom be a mai beszélgető partnereimet, akik továbbra is a 10. B osztály lelkes leányzói. Név szerint pedig...
Molnár Boglárka,
Kása Lili
és Zelei Dorottya.
A mai adásban kettő erényről fogunk beszélgetni, az egyik a remény, a másik pedig a szeretet lesz. De akkor kezdjük is egy ilyen indító körrel, hogy mi a remény? Hogyan tudnátok megfogalmazni? Lili.
Hát én jövök a kis szokásos hétköznapi példáimmal, de szerintem ezek az egyik legegyszerűbb példák, mindenki számára érthető. Nagyon egyszerűen szerintem a legegyszerűbb példa az, hogy felkeltem. Már azzal, hogy felkeltem, nekem van egy reményem, hogy oké, akkor még vár rám egy nap, még egy élet, egy olyan nap, ami remélhetőleg jó lesz. Itt is itt van a remény, hogy nyilván nem úgy indul neki egy ember, vagy ha így indul neki, akkor nem feltétlenül a leghelyesebb út, hogy felkelünk, és haj, már megint egy nap, megint be kell menni az iskolába, hogyha olyan reményekkel indulunk, vagy olyan gondolatokkal, hogy igenis jó lesz a nap, ilyen órám lesz, olyan órám lesz, találkozok a barátaimmal, akkor már egy lendületesebb, már egy jobb napnak nézünk elébe. És maga a remény, az nem csak itt, akár otthon, itt ül mellettem egy sportoló, akár versenyeken, tanulmányi versenyeken, vagy csak úgy szimplán, mikor otthon fekszek az ágyba, és remélem, hogy ma jó sorozat fog menni a tévébe. Mindenhol is ott van, és egy olyan löketet tud szerintem adni az embereknek, hogyha tudnak remélni, és nem veszítik el a reményt, ami is nehéz dolgokon, de akár csak egy unalmasabb órán, napon átlak ki őket.
Nagyon örülök neki, Lili, hogy mindig hozol ilyen hétköznapi példákat, hiszen ezek azok a dolgok, amiken nap mint nap tapasztaljuk, hogy mit is jelent a remény. Ugye ez a remélem, hogy ugye mindig várunk valamire, valaminek a beteljesedésére ezzel a reménnyel. Bogi, neked mit jelent a remény?
Mielőtt Dóri rám mutatott, hogy na akkor kezdjem én, akkor előtt az jutott eszembe, hogy mi lenne, azt mondanám, hogy számomra a remény az fohász. Hogy reménykedek benne, fohászkodom, hogy legyen valami, és hogy ez végül is olyasmi, mintha egy ima lenne. És ezen már rögtön előrébb vagyok. És amit így Lili mondott, hogy a napokat, hogy valaki így írta, hogy mi lenne, hogyha a napunkat felosztanánk 4/4-re. 5-től 9-ig, 9-től 1-ig, 1-től 5-ig, és 5-től 9-ig, hogy pont ez, hogy ne azt mondjuk a napunkra, hogy ne ez a nap rossz volt, hanem nézzük meg a negyedeket. Hogyha a 4-ből már 2 jó volt, 2/4, akkor az már rögtön a fél nap az már jó volt. Úgyhogy reménykedjünk benne.
Dóri, mi a remény számodra?
Számomra a remény egy nagyon komplikált dolog. Mert nekem az, hogy reménykedjek, nekem az hinnem kell valamiben. És ha hiszek valamiben, akkor remélem, hogy az a dolog vagy beteljesül, vagy úgy fog végződni, hogy én szeretném, jó lesz, vagy éppen kellemes. De viszont, hogyha csak így hétköznapi életben remény. Hát remélem, hogy ma nem fog esni a hó megint. Hogy haza tudjak menni, és ne azon el a hajam. Tehát, hogy egy ilyen egyszerű dologba is bele lehet vinni a reményt, mert annyira, hát attól függ, hogy miben nézem, de tényleg attól függ, hogy ki, miben, hogy mennyire remél valamit.
Keresztényként az a legfőbb reményünk, hogy várjuk, hogy Isten, amit ezt megígért nekünk, azokat be is teljesítse. Örök üdvösséget, a kegyelmet, ami ugye maga ez a gondolat, ez a remény ad egy belső erőt, egy ilyen függetlenséget, hogy van egy ígéret, van egy dolog, amiben reménykedünk, hogy majd egyszer beteljesedik. És hát ami az egyik legfontosabb, és amiről szeretnék még így veletek beszélgetni, és kíváncsi vagyok a gondolataitokra, hogy Isten megígérte azt nekünk, hogy sosem hagy minket egyedül. Soha nem vagyunk egyedül a világban, hogy mindig mellettünk van, és elküldte ugye a fiát, Krisztust, utána elküldte a Szent Lelket, és így egy hármas egységben lettek ők a Szent Háromság, és ők a Szent Háromság, hogy mit jelent nektek ez az ígéret, hogy sosem vagyunk egyedül.
Például, amikor nekem van egy nehéz döntésem, így magamban mindig kérek jelet az Istentől, Jézustól, hogy valami icipici jel is nekem annyira elég, hogy én tudjam, hogy az most kell, most az lesz, vagy éppen, hogy ne csináljam, ne menjek, és nekem volt ilyen, mert nagyon-nagyon sok egyébként, például haza kellett érnem edzésre, és két busszal is mehettem volna, de én inkább elkérezkedtem előbb, hogy el tudjak menni az előbbi busszal, mert jött egy olyan érzés, hogy nekem el kell mennem azzal, és mint kiderült, a másik busz nem jött, szóval nem értem volna haza. És ez egy akkora, nem véletlen volt, csak egy olyan kis sugallat, egy ilyen megérzés, egy ilyen 5 másodperces, hogy menj azzal haza. És tényleg ez lett, hogy megkaptam a jelet.
Lili?
Én személy szerint Hát szoktak lenni ilyen szorongásos, pánikos rohamaim. Szerencsére mostanában egyre kevesebb, és az alatt is, hogyha mondjuk erre gondolok, vagy hogyha mondjuk otthon történik, és szomszédszobában ott van nekem a szülők, ott vannak a szülők, vagy arra gondolok, hogy de vannak itt velem is, nem vagyok egyedül, olyankor vagy hamarabb, vagy enyhébbek ezek a dolgok is. Ilyen téren szerintem egy embernek, és itt most az előző adás témájára visszakanyarodva, hogy a hit, itt szerintem egy hívőnek, aki tudja, hogy Isten ott van vele, sokkal egyszerűbb, vagy legalábbis egyszerűbb az ilyen esetek kezelése, vagy túltenni magunkat rajta.
Igen, már a maga a gondolat is tud segíteni, hogy nem vagyok egyedül, hogy nem vagyok egyedül egy-egy helyzetben, és tényleg, amit én a legbiztosabban tudok mondani, hogy Isten a legfőbb barát, mert ő az, aki mindig ott lesz velünk. Mert még az emberek eltávolodnak egymástól, elszakadnak sok esetben, vagy épp nem úgy alakul egy-egy barátság, vagy csak egy kicsit ellazul a kapcsolat. Ugye Isten lesz az, aki mindig és minden körülmények között ott lesz. Ugye mindenkinek az életében jöhetnek olyan időszakok, amikor nagyon-nagyon egyedül érzi magát, és már úgy érzi, hogy senkire nem számíthat, akkor is van egy ilyen reményünk, amit kaptunk, hogy ő soha nem fog minket egyedül hagyni. Bogi?
Én úgy gondoltam, kezdem azzal, hogy beszélgettem egy 17 éves sráccal, csak hogy így, ugye ő is velem egykorú, és szóba került egyszer a hit, és hogy mondta, hogy ja nem is az, hanem hogy nincs barátnője, és hogy ez mennyire zavarta őt. És előtte feljött az a kérdés, hogy hát, hogy hiszel-e Istenben, és hát nem, mert hitoktatója, meg nem jó példát mutatott, meg ilyenek. És úgy elgondolkodtam ezen, hogy milyen jó, hogy én nekem van kiben bíznom, hogy nem vagyok egyedül, úgyhogy nem voltak, tehát voltak barátai, de hogy őt nem foglalkoztak vele elég, és én nagyon egyedül érezte magát. Ezt úgy érdekesnek találtam, hogy milyen jó, hogy nekem van egy ilyen kapcsolatom, vagy én nem vagyok egyedül. Alapjáraton nagy család, soha nem vagyunk egyedül, kb. De hogy így lélekben jó érzés. Ezt így nem tudom amúgy jobban elmondani.
Nehéz megfogalmazni, hogy mit is jelent ez az ígéret, hogy soha nem vagyunk egyedül. Bár nem tudom, ti voltatok-e már olyan helyzetben, nálam gyakran előfordul, hogy annyira nagyon szeretnéd egyedül lenni. És néha így én is úgy megyek haza, hogy annyira jó egy kicsit egyedül lenni, így a saját gondolataimmal lenni, és sokszor vagyok úgy az Isten kapcsolatommal is, hogy Uram, ma már annyit beszéltem, hogy most egy kicsit szeretnék a mai este úgy imádkozni, hogy nem szólalok meg, csak időt töltök veled, és veled vagyok egy kicsit, de most így nincs hozzá így energiám, meg úgy jó úgy így a saját gondolataimmal egyedül lenni. Ti voltatok már így?
Hát szerintem határozottan mondhatom, hogy igen. Mert nem tudom, mennyien vannak még ezzel így, de én az online oktatás alatt, hát fogalmazzunk úgy, hogy kicsit elszoktam az emberektől, mert nyilván mondja, család otthon volt, de hát az mégis olyan, mint amikor 700 gyerek között benn vagyok az épületben, és mindenki beszél mindenféléről, és hat felé jön az információ, és mindenhonnan más. És hát én az első pár hét után én úgy volt, hogy hazaértem, és hozzá ne szóljon senki. Hát abban a pillanatban már bármikor robbanhattam, de annyira tele volt az agyam mindennel is, és zsongott az egész fejem, hogy ilyenkor igen, az, hogy kicsit egyedül lehetek, vagy a szobámban csak úgy fekszek. Még a zene se esett olyankor jól, csak legyen csönd körülöttem, hogy legyek magamba úgy saját gondolataimmal, és olyankor mindennél többet ért az, amikor hazaértem, és még nem volt otthon senki.
Ilyenkor tulajdonképpen nem az arra vágyik az ember, hogy most így ne legyenek körülötte, hanem szükség van egy ilyen belső burokra, hogy csak én és az Isten vagyunk benne. És az ő jelenléte nem zavar, még előfordul sokszor olyan, hogy egy jó barát jelenléte is tud zavarni. Mert vágyunk arra, hogy egyedül legyünk.
Igen, ezt én így baráti körben úgy szoktam emlegetni, hogy reggel még ez a szociális elemben nem teljesen fel van töltve, és például hazaérek, ennek az aksia ez már így meghalt, tehát hogy fel kell töltenem ezt a szociális elemet, hogy megint emberek közé tudjak menni, és ne legyen az, hogy már mindenki is irritál.
Én egyébként nem azt mondom, hogy nekem nincs erre szükségem, mert van, csak én a gondolataimmal nem vagyok jó viszonyban teljesen, mert képes vagyok magamba olyan gondolatokat is beépíteni, beültetni, amik nem éppen a legjobbak és legegészségesebbek. Ezért nekem nem az, hogy muszáj, csak jobban szeretem, hogyha preferálom, hogyha van mellettem valaki, van körülöttem valaki, aki meg tud erősíteni dolgokban, és néha jól esik az egyedülét, de akkor is nekem max hangerő megy a zene, hogy elnyomjam a gondolataimat, és akkor csak úgy élvezem a zenét, néha énekelek, táncolok, vagy csak úgy magamra figyelek egy kicsit, de az, hogy én teljesen csöndben legyek, az csak iskolába történhet meg, de az osztályom gondoskodik arról, hogy ez ne történhessen meg, így én feltöltődök, hogy na jó, akkor mély levegő, és bírni kell, és be kell menni, és az úgy elég.
Kicsit evezzünk át a szeretetre. Mit is jelent a szeretet? Hoztam egy általatok már szerintem nagyon jól ismert bibliai részt. Ez a szeretet himnusz lesz, amit ki tudja elmondani nekem, hogy ti írta.
Szent Pál.
Szent Pál, így van. Szent Pál apostol írta első levelében, ugye a korintusiaknak. És ezt fogom nektek most felolvasni, és a hallgatóknak. Erről fogunk még egy pár percben beszélgetni. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zendő érc vagyok, vagy pendő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem az összes titrokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonomat a szegények között, s vessem oda testemet, hogy elédessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem dűrösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója. Nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Tudásunk csak töredékes, töredékes a prófétálásunk is. De amikor eljön a beteljesedés, ami töredékes, véget ér. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek. Úgy gondolkodtam, mint a gyermek. Úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én magam is ismert vagyok. Most megmarad a hit, a remény, a szeretet. Ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet. Hát nagyon sok mindent mond itt Szent Pál apostol a szeretettel kapcsolatban, és ugye hát fogságban írta ezt a levelet, ez nagyon érdekes, hogy mégis milyen dolgokat tudott itt mondani nekünk a szeretetről. Mit gondoltak erről a himnuszról? Mit ad nekünk ez a szeretet himnusz? Úgy gondolom, hogy igencsak feladja a leckét számunkra, hogy milyennek is kell lennünk, hogyha szeretetet akarunk közvetíteni. Tehát ez ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Ti is gondolom tapasztaljátok, hogy türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem gőgös, hogy milyen nehéz is sokszor türelmesnek lennünk az életben, türelmesnek lennünk a napjainkban. Mit jelent nektek a szeretet? Akkor beszéljünk erről. Ugye ez is egy olyan dolog, amit nagyon nehéz megfogalmazni. Mégis, hogyha le kellene írnatok, ti hogyan írnátok le a szeretetet? Akár lehet példát is mondani, hogy ekkor és ekkor hogyan éreztem magamat szeretve. Hogy mi bizonyította számomra a szeretetet?
A szeretet, azt egy szóval annyival tudnám jelenteni, lételem. Mert szerintem szeretet nélkül lehet, de közben mégse lehet élni, mert vagyok, sétálok az utcán, meg vagyok, de ha nincs kit szeressek, vagy nincs, aki engem szeressen, akkor úgy teljes életet nem lehet annyira élni. És itt akár hétköznapi példa, ugye, mint mindig szoktam jönni, erről nem egy kis film egyébként található interneten, meg nagyon sok ilyen social médiás oldal is foglalkozik ezzel, hogy egy embernek az, hogyha nem csak a szürke falakban és szürke világban él, és úgy ér mindenhova, és nem érdekli semmi, mennyire meg tud, és mennyivel színesebbé tud válni az élete akkor, hogyha van kit szeressen, vagy hogyha úgy élni szeret úgy ámblok, mert a szeretet az nem feltétlenül csak mondjuk szerelem, vagy csak családról szól, hanem ott van mondjuk az élet szeretete. Most az, aki szeret élni, az úgy kell fel, hogy ez az, megint egy nap, mehetek, találkozhatok emberekkel, még ha annyira nincs is kedvem hozzájuk, de megyek, mert élni jó is, és annyival színesebb és annyival aktívabb életet tudnak élni az ilyen emberek, mint azok, akiknek annyira szürke a világlátás, hogy felkelek, már megint el kell menni, megint ide megyek, hazaérek, megint alszok, és előről kezdem ezt az egész monoton szürkeséget, és ha valaki szeret élni, szeret emberekkel lenni, szereti a természetet, az annyival több lehetőség, és annyival több esélye van a boldogságra is, és bármit is csinálni, ugye mindennapokban.
Igen, ugye szeretni, és szeretve lenni, ez az, ami nagyon-nagyon fontos a napjainkban, és szeretni egymást. Dóri?
Szeretet. Számomra ez az egyik legeslegfontosabb szó, dolog, érzés. Én hiszek abban, hogy ha adok, akkor kapok. Lehet, hogy nem annyit fogok kapni, amennyit például adok, vagy nem annyit adok, amennyit kapok, de szerintem az nagyon fontos, hogy ez a kettő egyensúlyban legyen. És így nem lesz semmi konfliktus, meg semmi olyan érzés, hogy elhanyagolnak, vagy nem vagyok éppen olyan fontos, mert szerintem, hogyha én szeretek valakit, akkor én így is úgy is kifejezem. Minden embernél más, hogy mennyire fejezi ki a szeretetét. Valaki például pénzben próbálja kifejezni azt, hogy szeret, szerintem ez butaság, mert ha én csak simán megölelem, vagy éppen elkísérem valahova, vagy ő jön el velem, vagy éppen segítek a házi feladatban, vagy bármi ilyesmi,
akkor már én kimutattam azt, hogy foglalkozok vele annyira, szóval én őt szeretem. De hogyha pénzbeli, nem is tudom, mutogatás, hogy nekem mennyi van, szóval én odaadom, lehet, hogy a másik fél ezt nem engedheti meg magának, hogy ő egy ekkora értékben adjon, vagy éppen a prioritása nem engedi meg. Mert lehet, hogy neki az összegyűjtött pénze a családjának menne, vagy bármi ilyen befektetésbe. És szerintem a szeretet az egy olyan dolog, amihez elegek vagyunk ketten, vagy többen, amihez én magam elég vagyok, és ha én elfogadom magam, mások is el fognak fogadni. És szerintem ez a legfontosabb, hogyha én szeretve vagyok, én tudok szeretni. De hogyha én szerettek, lehet, hogy más jobban fog szeretni ezáltal, és hogyha én már azzal segítek, hogy neki a lelki világát egy kicsit megerősítem, meg segítek neki abban, hogy szeressen, mert nem minden a rosszról szól, nem lehetek mindig én a legsajnáltatottabb, a legbetegebb, a legszegényebb, a legrosszabb helyzetben, mert mindig van lentebb. És én azt mondom, hogyha úgy nézzük ezt az egész életet, hogy jó szemmel, és meglátjuk a jót a kis dolgokban is, akkor sokkal könnyebb lesz szeretnünk nekünk is, és sokkal jobban fognak minket is szeretni.
Még Bogit kérdezném, hogy mit jelent számodra a szeretet?
Csak röviden és tömören, szerintem a szeretet a legapróbb jelekben mutatkozik meg mindig, és tényleg azt, ha azt észrevesszük, akkor úgy teljes boldogság.
Hát a szeretet teljesíti ki tulajdonképpen a hitet, a reményt, ami ugye nagyban összefügg egymással, és ugye egy Szent Pál is mondja, hogy a legnagyobb ezek közül a szeretet. És hát szeressük egymást, mutassuk ki egymás felé a szeretetünket. Ne felejtsetek el vidámak lenni, és jót
és
tenni.
És tegyétek a jót.
És tegyétek a jót, így van.
Köszönöm, a berebeket pedig hagyjátok csiripelni.
Domboszlótól hallottuk egy idézetet. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm a vidámságotokat, és akkor találkozunk a következő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2022. március 23-ai műsor ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélőkönyvek szól. Ebben Alessandro Baricco Novecento című írásának első részét Csúlya Imre olvassa fel. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól, ezután hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Szószóló című műsorunkkal várjuk Önöket. Mai adásunkban Eger újonnan választott polgármesterével, Wagner Ákossal beszélgetünk elsőként, majd dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő osztja meg gondolatait a térség fejlesztésének kérdéseiről. Ezután a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Kormos Csaba atya a csend, a magány és az imádság hármasságáról mondja el gondolatait. Hajnali 3 óra után a híreket követően történelmi magazinunk a múltunk pillérei következik. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában a II. Vatikáni zsinat 3. szakaszáról Buda Péter teológiai tanár beszél. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Búcsúzik a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus Krisztus hűséges tanú, elsőszülött a holtak közül, a föld királyainak fejedelme. Övé a dicsőség és a hatalom, olvasom a Jelenések könyvében. A beteljesedésnek, a fejlődésnek sajátos törvénye van, és ez a szeretet, az áldozat. Hogy a magasabb rendű létrejöhessen, az alacsonyabb rendűnek áldozatul kell esnie. Az áldozat törvénye keserves, mert valaminek a feladását jelenti, de egyben csodálatos törvény is, mert ezáltal valami szebb valósul meg. A pompázó virágnak le kell hullania, hogy kialakulhasson a termés, s a magnak meg kell halnia, hogy százszoros termést hozhasson. A fejlődésnek ezt az alaptörvényét Jézus önmagán mutatta be. Még Jézus sem lendíthette a világot új fejlődés útjára, az üdvösség felé, a fejlődés törvényének megkerülésével. Átadta önmagát, mint alacsonyabb rendűt, hogy megszülethessék a magasabb rendű, a teljes Krisztus. Ő és titokzatos teste. Krisztus királysága éppen ebben van. Önmaga maradéktalan feláldozásával, a törvény maradéktalan beteljesedésével hatalmat nyert a világ üdvözítésére. Amikor a mai kor embere a világ feletti uralom átvételére készül, nem áll szemben Isten akaratával. A mai ember tévedése abban áll, hogy a világ feletti uralmat nem Isten módjára, nem Krisztust követve készül átvenni. A mai ember úgy óhajtja a világ fejlődését, hogy önmagát sajnálja feláldozni. Nem meri önmagát beleadni a művébe, csak bűvész vagy tábornok módjára akar rendelkezni a világ felett. Akarja, hogy a világ szebb és jobb legyen, de önmaga nem akar e szebbé válásnak kovászává lenni. Urunk, más királyok, hogy a halálból megmeneküljenek, áruhába öltözködnek, te megfordítva, sebbe, gyalázatba, áruhába öltözködsz, dicsőségednek, fölségednek ruháját leveszed, hogy halálba mehess érettünk. Ó, egyetlen hősies királyunk! Hogy kell téged szeretnünk, érted égnünk? Hogy kell gyalázaton, szenvedésen át a te fölismerhetetlen királyi lelkedik hatolnunk, hogy lefoglaljuk szeretetedet, szépségedet, hogy szemedbe nézzünk, s mindent odaadjunk neked.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezek. szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.